Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Új útmenti kőkereszttel gazdagodott a bodrogközi Kisozvágy. Jön a 20. Múzeumok őszi fesztiválja Miskolcon. Új elnöke van a Gyöngyösi Diáktanácsnak. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Egy útmenti kőkereszttel gazdagodott a bodrogközi Kisozvágy település, melyet dr. Salamon Sándor házi orvos állítatott. Indítatásában a közösség erősítése szerepelt, valamint saját hitének megvallása, mondta el az átadó ünnepségen.
Amikor ez a gondolat felmerült bennem, akkor pont egy zarándok útról jöttem vissza, és 12 évvel ezelőtt egy komoly szívbetegségen mentem át, meg volt az a veszélye, hiába fejlődik az orvostudomány, hogy vagy élve, vagy halva fogom az életet folytatni, vagy nem folytatni. Hát úgy látszik, a Jóistennek voltak szándékai. Miért állítottam keresztet? Szoktam azt is mondani, meg vallani, hogy lehet leszeretve is gyógyítani. Ez a szó, tehát ez nagyon sok mindent a kereszthez egyébként visszavetít. A kereszt, a békesség, a becsületesség, az egyenesség, az összetartozás, a szeretetnek a jelképe. A keresztet, ha valaki megnézi, és tételezzük fel, hogy ateista vagy liberális, akkor is egy kicsit meghökken, megáll, és rájön arra, hogy a kereszt az egy olyan erőt képvisel Magyarországnak a történelmében, és valamennyiünk életében is, ami semmiféle liberális eszkével nem lehet le most necsekvenni. A kereszthatják mindenkinek egy intő út is, egy intő példa is a csekvenni. Akár a családnak, akár a közösségnek, meg közösségkovácsoló. Volt egy olyan szándékom, hogy amikor Kisozvágyat választottam, hogy ismertem a polgármester azt, hogy tudtam, hogy vallásos. Egyébként tudtam a vallásosságának a hátterét is, és gondoltam, hogy valószínűleg megtaláljuk a közös nyelvet, hát sikerült is megtalálni. De ugyanígy különben tudnám mondani Nagyozvágyat is, vagy mondjuk Lázocsőkét is, stb. Tehát általában mindig megpróbálom megtalálni azokat a kapcsokat, azokat a helyiséget, egyébként összekovácsol, illetve tehát engem is az emberi kapcsolatokban, tehát kielégítő tehát megoldásokat, hogy úgy szoktam fogalmazni, hogy önzetlenül adni és alázatosan kapni. Na most egy orvos, legalábbis nagyon sok orvos ilyen, mi a Jóisten segítségével tudunk gyógyítani. Tehát valamikor megáll a tudomány, ilyenkor a Jóistenhez fohászkodunk. Ez nem szégyen, hiszen a Jóisten, ha megérdemeljük, akkor megsegít minket. És ez mindenkire, hogy kérvényes. És a Kisozvágyi közösségre is, hogy kérvényes, azért, mert a Kisozvágyi közösség, jó, tökéletes emberek nincsenek, tehát van a közösség sem, de tényleg azok közé a közösségek tartozik, de ilyen a Nagyozvágy is, ahol az emberek azért tényleg emberi kapcsolatokat tudnak egyébként ápolni. És ezért is döntöttem így, hogy a keresztet egyébként felállítom.
A 20. születésnapját ünneplő Múzeumok őszi fesztiválja idén a múzeum és divat mottó jegyében hívja felfedező útra a közönséget. Az országos programsorozathoz a Miskolci Herman Otto Múzeum és tagintézménye is csatlakoznak, amelyre a szervezők változatos programkínálattal várják az érdeklődőket. A fesztivál november 9-ig tart, ez idő alatt a látogatók tematikus tárlatvezetéseken, interaktív workshopokon és kreatív kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. A részletekről Bay Judit, a múzeum kommunikációs és marketing projekt vezetője adott tájékoztatást.
Ez a rendezvénysorozat épp az idén ünnepli a 20. születésnapját, aminek a Herman Otto Múzeum és tagintézményei kezdettől fogva csatlakozói voltak. Ez egy országos rendezvénysorozat, amely a Szentendrei Skanzen koordinálásával és főszervezésével valósul meg. Az őszi időszakban egy hosszabb időtartamban, az idén szeptember 30-ától kezdődött, és egészen november 9-ig tart. Ennek az őszi fesztiválnak az az egyik védjegye, hogy minden évben van egy központi tematikája, amihez lehetőség szerint csatlakoznak a múzeumok. Mi azt gondolom, hogy egy viszonylag könnyű helyzetben vagyunk, hiszen ez a múzeum 12 féle gyűjteménnyel rendelkezik. A természettudománytól a régészeten át egészen a kortárs művészetig, képzőművészetig néprajzig. Így aztán bármi a központi téma, mi viszonylag könnyen megtaláljuk azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek relevánsak lehetnek, illetve a közönség számára is érdekességeket tartogatnak. Ennek a rendezvénysorozatnak a központi emblémája egy arany süni, és arra nagyon büszkék vagyunk, hogy tavaly előtt mi voltunk a gazdái ennek a sünének, egy közönség szavazás eredményeként mi nyertük el. Akkor egy éven keresztül vittük a sünit mindenhová, és figyelemmel kísérte a tevékenységünket, úgyhogy most nagyon drukkolunk, hogy kik lesznek a pályázók, és végül majd kinyeri meg. Ez egy múzeum andragógiai konferencián dől majd el, akkor van eredmény hirdetése. Az idei téma divat, trendben vagyunk címmel, úgyhogy azokat a területeket próbáltuk meg megkeresni, amelyek egy elég sajátos kapcsolódási pontot jelentenek a divattal, és túlmutatnak attól, mint amit elsőre gondolunk arról, hogy divat.
Vas Nóra osztályvezető, a múzeumi koordinátor a rendezvény további részleteit ismertette.
Két helyszínt emelnék elsőként ebből ki, a Miskolci Galéria Tagintézmény két kiállító helyét. Most nem feltétlenül időrendben mondom ezeket a programokat, de természetesen itt is a divat van a fókuszban, illetve hát van egy alcímünk is, amiben arra kérdezünk rá, hogy szezonja van. Szezonja van-e? Hát jelen esetben nálunk például a Színész Múzeumban, a hivatalos nevén a Thália házban, az operetnek. Jókai 200 évhez is csatlakozva nyílik majd egy kiállítás, amely a Cigánybáró című operett születésének körülményeiről és magáról, erről az operettről szól. Ugye azt tudjuk, hogy Jókai írásműve alapján készült el ez az operett. És ennek kapcsán két dologra is rákérdezünk. Szezonja van-e az operettnek, vagyis divatos műfaja még az operett. A másik pedig, hogy azok a színésznők, akik hajdan egykoron és mondjuk ma a meghatározói a színházi világnak, milyen divatot teremtettek. Az első ilyen előadás, ami részben így a Cigánybáró kapcsán a divathoz kapcsolódik, egy stylist által jegyzett előadás, amiben arra keressük a választ, hogy a divák milyen divatot tudtak teremteni a régi időkben, és hogy beszélhetünk-e ma ilyesmiről. A másik előadásunk az már a kiállítás megnyitó kapcsán, azt követően pedig arról szól, hogy egy fiatal pályakezdő színésznő hogyan látja a színházi divatot és a hétköznapi divatot, mennyire van átjárás a kettő között, ő tud-e elődökhöz bármilyen szinten csatlakozni, illetve mennyire érzi azt, hogy divatot teremt ma a színház.
A Rotary Klub Nyírség az egészségmegőrzés érdekében is folyamatosan tevékenykedik. Az Erős Hát, Erős Jövő című programsorozatuk célja, hogy olyan szakmai tanácsokkal és egyéb foglalkozásokkal lássák el a fiatalokat és időseket egyaránt, amelyekkel elkerülhetők a különböző mozgásszervi betegségek. A klub a gerincferdülésről, valamint a mozgás fontosságáról tartott előadásokat a Zay Anna Technikum és Kollégiumban. Óbert Hajnalka gyógytornász az időseket érintő mozgásszervi gondokról beszélt.
Már az is nagyon sokat segít, hogyha eljár sétálni a természetben, meg még inkább, mert ugye ér minket a napfény, azáltal a D-vitamin szintézis az nagyon jó, tesz főleg a csontritkulásosoknak, ugye az D-vitamin hiány miatt is kialakulhat. Illetve az idősek nagyon szeretnek eljárni úszni, mivel olyankor ugye a felhajtó ereje a víznek segít levenni a terhet a gerincről, ezáltal nekik az sokkal könnyebb, mint eljárni, futni, vagy bármilyen nagyobb megterhelő edzésmódszert találni igazából. Vagy még a kertészkedést is ide tudom mondani, nagyon sok időst látunk, aki kertészkedik, vagy esetleg nap végén, most csak a felnőtt korosztályt említve, az irodában nyújtózni, nyújtógyakorlatokat végezni.
Hegedűs Renáta, a klub Interact csapatának vezetője az eseményen elmondta, az interaktosok az év minden szakában tevékenykednek.
Az Interact a Rotary Klub nyírségen belül egy önálló szervezet, de a Rotary Klub mindenben segít a fiataloknak, és a fiatalok is segítik a felnőttek munkáját. A fiatalok kitalálnak programokat, például állatmenhelyre megyünk segíteni, időseknek adunk műsort, akár idősek világnapja alkalmából, sőt, szoktunk irodalmi előadásokat is tartani, de mindenképpen jótékonykodunk, tehát minden előadásunk és minden programunk ingyen van mindenki számára, aki megjelenik.
Új elnököt választottak a 2025-26-os tanévre a Gyöngyösi Városi Diáktanácsnál, Baranya Ábel személyében, aki az Északi ASC Mátra Erdészeti Technikum Szakképzőiskola és Kollégium végzős tanulója. A célokról és tervekről őt kérdeztük.
Én az Északi Agrárszakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum Szakképzőiskola és Kollégium 5. évfolyamos erdésztechnikus tanulója vagyok. És ez évben élettem a Gyöngyös Városi Diák Tanács elnöke, ezen kívül pedig annyit még elmondhatok magamról, hogy így a közösségépítés nagyon is érdekelt mindig.
Tehát örömmel vállaltad a feladatot.
Igen, nagy örömmel.
És amikor eldöntötték, vagy eldőlt, hogy te lettél, akkor ehhez mit szóltál?
Hát hatalmas nagy megtiszteltetés, hogy ezt a posztot nekem szavazták, és ekkora bizalmat szavaztak nekem a gyöngyösi diákok. Hát hatalmas nagy örömmel töltött el, mert egy részben mindig is ez volt a vágyam, hogy egy közösséget képviselve tehessek ezért az adott közösségért.
Meddig tart ez az elnöki ciklus?
Ez erre az évre szól.
Tehát akkor mivel végzős vagy, ezzel a stafétával együtt párhuzamba a vizsgáiddal és a többivel nem lesz nehéz összeegyeztetni?
Hát azt nem mondom, hogy nagyon könnyű lesz, de megoldjuk a feladatot.
És akkor gondolom vannak elnöki célok, amelyeket kitűztél magad elő ebből bővebben, vagy erről bővebben beszélj már nekünk.
Először is elnöki célnak azt gondolom, hogy ha már erdésznek tanulok, mindenféleképpen fontos a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra helyezni a hangsúlyt. Ezt szeretném Gyöngyösön belül is kamatoztatni, illetve ezen kívül hát nekem nagyon nagy célom a közösségeket építeni, közösségeket formálni, ami úgy gondolom, hogy elengedhetetlen ebbe a posztba.
Itt most, ahogy rád nézünk, azért egy erőteljes fiatalembert látunk, akkor te ezek szerint egy... Szereted a kihívásokat, sportolsz valamit?
Igen, sportolok, erőemelek, és ez úgy családi vonatkozásból jött nekem.
És hány éve?
Én hobbi szinten 4 éve, és versenyszinten most a múlt évben kezdtem el.
Na és akkor vannak-e már eredmények, amikre büszke vagy?
Eddig egy versenyen voltam, egy országos diákolimpiai bronzérmet szereztem, és hát most készülök a következő diákolimpiai megmérettetésre.
Végül az időjárásról. Holnap borult lesz az ég, kisebb esővel, záporral, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 20-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Átadták az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb áramhálózati alállomását Nyíregyházán. Az országos kék túra egyik kiindulási pontjánál álló baleset veszélyes ingatlan bontásáról intézkedett a NAV. Véget értek az országos könyvtári napok Gyöngyösön is. Vigasztalás címmel egy különleges magyarországi bemutató lesz. Halottak napja alkalmából november 3-án este fél 8-tól az Egri Bazilikában. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Átadták az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb államhálózati alállomását Nyíregyházán. A beruházás 18,2 milliárd forintos hazai forrásból valósult meg. A projekt célja a Nyíregyházi Ipari Park és a térség ipari szereplőinek hosszú távú, biztonságos és bővíthető villamosenergia ellátása, valamint Kelet-Magyarország villamosenergia hálózatának megerősítése. Torda Balást, az Opus Titás ZRT elnök vezérigazgatóját hallják.
Napjainkban az energetika forradalmát érjük, és olyan tetteket kell végrehajtanunk itt az újra struktúrálódás közepette, hiszen megjelentek a termelőegységek, teljesen új helyen, illetve új ügyféligények is jelennek meg, ami generál hatalmas hálózati fejlesztéseket is. Ez egy tényleg kiemelkedő jelentőségi objektum, nem csak a térség szempontjából, de mondhatom azt, hogy országos léptékű ennek a beruházásnak a hozadéka.
A fejlesztés része annak a hosszú távú koncepciónak, amely a zöld és okos város víziót valósítja meg. Környezetbarát iparfejlesztés, energiahatékonyság és innováció a helyi gazdaságban. Erről a település polgármestere dr. Kovács Ferenc beszélt.
Erre a beruházásra nagyon nagy szükségünk is volt, mert hogy a régi ipari park, ami 130 hektár volt mindössze, és az ottani alállomás, mert nem tudta biztosítani, nem biztosította azokat az igényeket, amit ez az ipari park fejlesztésünk igényel, mert hogy most már az ipari park 950 hektáros területen van, az autópálya mindkét oldalán, ami ugye a beruházás, a kivitelezést is nehezíthette. És én azt gondolom, hogy ez a beruházás több funkciót is ellát. Teljesen egyértelműen biztosítja a már itt működő két cég, már próbaüzemnél jár, a Quantum és a Boysen, de hát másik öt cég beruházása megkezdődött, különböző stádiumban van.
Nyíregyházának egy óriási ellátásbiztonságot jelent a beruházás, mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter.
Itt két nagy feszültségű kábel a betáplálója ennek az alállomásnak, úgyhogy ez mindenképpen a város érdekét is szolgálja, a városban lakók érdekét, és hát nem utolsó sorban a végső cél az az, hogy az itteni ipari parkba betelepülő nagyvállalatokat, nagyipari létesítményeket ki lehessen innen szolgálni. Ekkora nagy méretű, ezen a két feszültség szinten operáló alállomás még nem volt az országban, 132/22 kilovoltos állomás, úgyhogy nagyon nagy büszkeség, hogy ezt itt most átadhattuk. Azt jelenti, hogy helyesen döntöttünk annó, amikor ezt a pénzt megszavaztuk, Nyíregyháza fejlődjön, a Kelet-Magyarország, Észak-Kelet-Magyarországnak nagy jövője van.
Az országos kék túra egyik indulási pontjánál álló balesetveszélyes ingatlan bontásáról intézkedett a NAV. Az adóhivatal közreműködése révén a kék túra ezen szakasza újra biztonságossá vált. A részletekről dr. Paskuné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
A NAV egyik feladata az életveszélyes állapotú ingatlanok lebontása az építésügyi hatóságok megkeresése alapján. Ha a tulajdonos a felszólítások ellenére maga nem bontja el az épületet, akkor a NAV megszervezi a munkálatokat, a költséget felszámítja, és ha az önkéntes fizetés elmarad, végrehajtási költségként be is hajtja. Így történt ez egy borsodi kistelepülésen is. Az országos kék túra útvonalának egyik indulási pontjánál egy életveszélyes és a szomszédos lakóháza is nagy veszélyt jelentő épület lebontását szervezte meg a hivatal. A NAV a bontási költség megtérülése érdekében biztosítási intézkedést rendelt el, és lefoglalta a tulajdonos további ingatlanjait és gépjárműveit. Az adós végül megfizette az eljárás teljes költségét.
Véget értek az országos könyvtári napok Gyöngyösön is. Az egyhetes rendezvényt Balog Judit, a Vahut Sándor városi könyvtár igazgatója elemzi.
Hát most már 2006 óta minden évben megrendezésre kerül az országos könyvtári napok. Ilyenkor az egész országban megmozdulnak a könyvtárok, hogy népszerűsítsék saját szolgáltatásaikat. Mindenféle érdekes programmal vonzák be az olvasni vágyó közönséget, illetve akik még esetleg még nem tagjai a könyvtárnak, ők is megismerhessék a szolgáltatást. A lehetőségeket a könyvtárban rejlő mindenféle jó programokat és a könyveket. Idén az álom és valóság volt a téma, nem könnyű, de igyekeztünk ehhez igazítani a programjainkat. Abszolút szabad kezet kapunk, mindenki a saját szokásai lehetőségeihez mérten alakítja a programokat. Hát vannak hagyományosan visszatérő programjaink így az OK-n folyamán. A Magyar Népmese napjához közel a mesemondó versenyünket ilyenkor szoktuk megrendezni, illetve most már azt mondom, hogy tradicionálisan van egy olvasunk a nyáron vetélkedünk, amikor a könyvtári pikniken meghirdetjük a nyári feladatokat, olvasnivalókat, és abból pedig egy jó hangulatú játékos vetélkedőt rendezünk így az OK-n idején. Tehát ezek már adottak voltak, szeretünk mindig egy kiállítást kötni ehhez a héthez, illetve olyan előadásokat, amelyekkel akár még a fiatalabb korosztályt is meg tudjuk szólítani. Idén is volt egy rendhagyó történelem óránk például számukra. Most volt másodszor a felnőtt mesemondó versenyünk, tavaly rendeztük először, és akkora sikere volt tavaly, és annyira élvezték maguk a játékosok is, hogy elhatároztuk, hogy megpróbáljuk újra, és valóban voltak jelentkezők is. A gyerekek ugye hagyományosan jönnek az alsó tagozatosak, felső tagozatosak idén, de azért a felnőttek az mindig egy kicsit kihívás is, hogy lesz-e vállalkozó szellemű mesemondó, és voltak. És hát változatosabbnál változatosabb magyar népmeséket hoztak. Hát kiemelném a Nagyrédei Gondozási Központból a mesemondókat. Ők már ugye nagymama korúak, és olyan jó volt hallgatni ezeket a nagymamás mesemondásokat. A mi résztvevők, a zsűri, illetve a hallgatóság is nagyon élvezte ezeket a meséket. Tehát van igény arra, hogy lehet, hogy jövőre is lesz.
Vigasztalás címmel november 3-án este 7:30-kor egy nagyszabású koncert lesz az Egri Bazilikában. Azért használom ezt a kifejezést, hogy nagyszabású, hiszen nem csak az Egri szimfonikus zenekar, hanem több kórus fúziójából, illetve összefogásából valósul meg ez az este, akivel erről beszélgetek, a legkompetensebb személy Szabó Sipos Máté, az Egri szimfonikus zenekar karnagya. Mesélj nekünk ennek a koncertnek a történetéről, keletkezéséről.
Hát igazából a gyöngyösi Kántárre kórus család vezetője, Józsa Kalocsai Mária keresett meg azzal, hogy van egy szép mű, amit ők szeretnének előadni. Én nem ismertem előtte ezt a darabot. Kim Árnézennek, egy fiatal norvég zeneszerzőnek a műjéről van szó, amit nagy sikerrel mutattak be még 2014-ben. Ugye Norvégiában, aztán a Carnegie Hallban, tehát egy igen szép darabról van szó, kellemes, hallgatható, érzelmes, mély zene ez, ami annak ellenére, hogy egy kortár zenéről van szó, abszolút egy befogadható és ehhez az alkalomhoz illő darab. Úgyhogy örültünk, hogy ez az ötlet fölmerült, és aztán, hát mivel egy kórus kevésnek bizonyul ennek a darabnak a megszólaltatásához, így csatlakozott ehhez az előadáshoz a Kisvárdai énekkar és a Miskolci Hászler ének együttes, úgyhogy egy közel 90 fős kórus fogja ezt most előadni az Egri szimfonikus zenekarra.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! 25 éves lett a Szent István Rádió. A folyamatos műsorszolgáltatás 2000. október 20-án indult el. Háladó szentmisével ünnepeltük az évfordulót az Egri Bazilikában szombaton. A szertartás kezdetén Szarvas István atya, a Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségét működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke köszöntötte a jelenlévőket, Ternyek Csaba egrieseket, Orosz Atanász görög katolikus püspököt, a Nagyszámban jelenlévő paptestvéreket, a munkatársakat és minden ünneplőt. Ezt követően felkérte a főpásztort a Szent Mise bemutatására. Ternyek érsek szentbeszédében úgy fogalmazott, Jézus Krisztus evangéliumban feltett kérdésére, ha visszajön, talál-e hitet a földön. 25 évvel ezelőtt Seregi István érsek úr igent mondott, azzal, hogy elindította a Szent István Rádiót. A mai napig ez áll a küldetés középpontjában, és közösen hálát adunk a bátor kezdeményezésért, és a később indult Szent István televízióért. Az oltáron Szent István erekéjére mutatva a főpásztor elmondta, ezt az erekét kérésére Erdő Péter bíboros ajándékozta a szerkesztőségnek, és a rádió stúdiójában őrizzük, illetve Szent István őrzi a rádiót. Szent királyunk oltalmazza, védi egyházmegyénket sok évszázada. Szent Lukács napja van, a liturgia viszont a missziós vasárnap előesti szentmiséje, és ez az együttállás különös üzenetet hordoz. Az evangelista a világ üdvözítőjét hirdeti, középpontba állítja Jézus Krisztust, és lelkisége inspirálja a szerkesztőség munkatársait, hogy szolgálják az evangéliumot. A misszió az egyház legfontosabb feladata, és így a rádió is. Az ige hirdetés és az imádság a templomi keretek mellett a modern eszközökön keresztül is el kell, hogy jusson az emberekhez. A jubiláló rádió, mely az ország első katolikus rádiójaként kezdte meg tevékenységét, alkalmas a belső misszióra, a hívek körében és a külső misszióra, az előevangelizációra, mely a távolabb lévőket szólítja meg. Nem csak a katolikusokhoz, hanem minden emberhez szól, akik fogénykonyak a jó hír és a remény hangjára. A Szent Évben kiemelten fontos, hogy a jó hír hangja és a remény hangja legyen, szögezte le az érsek. A Szent István Rádió Észak-Magyarországon látja el a katolikus rádiózás feladatait, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóvoltából és támogatásával köszönet ezért. A főpásztor a hallgatók imádságos és anyagi támogatásáért is köszönetet mondott. Kiemeltem, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat a diákságot kapcsolja be a rádió munkájába. A fiatalok mellett nagyon fontosak azok az idős beteg hallgatók, akik számára a rádió jelenti a kapcsolatot a világgal, és lehetőséget ad, hogy bekapcsolódjanak a szentmiségbe, imádságokba. A leghatékonyabb ige hirdetés a jó példa, s a tettek mellett szóval is kell hirdetni az evangéliumot, hiszen Krisztus is ezt parancsolta. A rádió az egyház missziójának ügyét szolgálja, tette hozzá az érsek, és köszönetet mondott a korábbi és jelenlegi munkatársaknak a munkájukért, és bíztatott mindenkit a hitben való elmélyülése. A főpásztor köszönetet mondott Katona István nyugalmazott egri segédpüspöknek, akit a rádió nagy apostolának nevezett, és köszöntötte 97. születésnapja alkalmából. Köszönetet mondott a rádió szolgálatba bekapcsolódó papoknak, kispapoknak, önkénteseknek missziós munkájukért. A szertartás végén a főpásztor vezetésével a szerkesztőség munkatársai a Mária kápolnába vonultak, ahol a közösség létszámára utalva 45 szából álló virágcsokorral és imádsággal köszöntötték a szűzanyát. A szentmisén az egrieseki fiúkórus és Kubik Tamás orgonaművész adta a zenei szolgálatot. A háladás követő gála vacsorán Szarvas István elnök a rádió alapításának körülményeit, az eltelt éveket idézte fel, kitérve a kezdeti nehézségekre, az évek alatt felmerült problémákra és örömökre. Személyes tapasztalatait felidézve erősítette meg, sok ágyhoz kötött embertársa, a mindennapokban a rádió hangja. Elmondta még, a szerkesztőség munkatársai ima kilenceddel is készültek az évforduló ünneplésére. Ternyák érsek köszöntőjében az együttműködés jelentőségét méltatta, utalva a meghívottak között helyet foglaló budapesti vendégekre, a Magyar Katolikus Rádió ZRT vezetőire. Bércesi András, a Szent István Rádió és Televízió igazgató főszerkesztője az égi szerkesztőségben lévőkről emlékezett meg, Urbán Péter marketingvezetőről és Simon György örökös főszerkesztőről. Majd a súlyos betegsége miatt távol lévő Katona István nyugalmazott egri segédpüspök leveléből osztott meg egy részletet a jelenlévőkkel. Sajnálattal tudatom, hogy súlyos betegségem miatt nem tudok részt venni a hálaadó szentmisén. Visszemlékezem a rádióval kapcsolatos beszélgetésekre, azokra a gondolatokra, amelyek felmerültek a rádió létrehozásával kapcsolatban. Valóban nagy feladatot jelentett, de Seregi Ések úr bátor elhatározása döntött, vagy bukunk, vagy győzünk. Természetesen Isten segítségével és a hívek bátorságával a döntés megszületett. Szent István első királyunk és a magyarok nagyasszonya oltalmába ajánlottuk fel nagyon szeretett rádiunkat, amely ilyen működik és terjeszt isteni igéjét. Hála ezért Istennek, a mindenható atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, amiért ma hálát adhatunk, és kérjük a rádiónak további fennmaradását és működését. A köszöntök után Fehér István, az Egri Gárdén Géza Színház színművésze, Lackfi János József Attila díjas költőművét adta elő. Ezt a verset a szerző a Szent István Rádió és Televízió születésnapjára alkotta. Dér Gabriella színművésznő hangján számos irodalmi alkotás szólal meg a rádióban. Nemrég Szent Faustina nővérnaplóját személyesítette meg. A gála műsoron ebből adott elő egy részletet. Szajko Anita énekművész, a rádió külsős munkatársaként is dolgozik. A műsorban Josh Groban, You Raise Me Up című dalát adta elő. A gálán köszöntötték az indulás éve óta a szerkesztőségben dolgozókat, így emlékplakettet kapott Elek Tibor gondnok, recepciós, Farkas Erzsébet szerkesztőriporter műsorvezető, Fehér József technikus, Hamar Dénes gazdasági vezető, Pap Ildikó szerkesztőriporter műsorvezető, Pap Péter szerkesztőriporter műsorvezető, Péderi Zsolt műszaki vezető, Somosvári Eszter Anna szerkesztőriporter műsorvezető, Szanyiné Nagy Mária könyvelő és Tikovics Ernő szerkesztőriporter műsorvezető. Ezt követően Ternyák Csaba egriesek átadta a szerkesztőségnek a Szent Atya áldásáról szóló dokumentumot. Ezen olvasható, őszentséget 14. Leó pápa a jubileumi szent évben szívből adja apostoli áldását, alapításának 25. évfordulója alkalmából a Szent István Rádió munkatársa és hallgatói életére, kérve számukra az égi kegyelmek bőséges ajándékát, valamint a boldogságos Szűz Mária anyagi oltalmát, hogy bizalommal teli szívvel és elmével tartsák mindig ébren, és hirdessék a remény lángját a világban. Juhász Ferenc pasztorális helynök, a rádió alapítója és első vezetője pohár köszöntőjében amerikai kollégája szavait idézte, aki úgy fogalmazott, a rádió egy olyan gyermek, amely sosem nő fel, folytonosan öltöztetni, etetni kell, így mindig kell valakinek gondoskodnia róla. Ehhez kívánt sok erőt és Isten bőséges áldását. A program szeretett vendégséggel ért véget. Vasárnap került sor a 250 éves Mindenszentek templom búcsújára Ecséden. Az egyházközség meghívott ünnepi szónoka a Ternyák Csaba egriesek volt, aki homiliájában kifejtette, Mindenszentek ünnepe csodálatos üzenetet hordoz magában, minden hívő ember arra kapott meghívást, hogy szentek legyünk. Jó volt látni a környező egyházközségek híveit, akik együtt ünnepeltek velünk. A mai alkalommal zártuk a jubileumi programsorozatunkat is, melynek célja volt egymáshoz közelebb hozni a közösség tagjait, megismertetni templomunkat, hagyományunkat, tette hozzá Varga József atya. Külön öröm számukra, hogy a 250-es évfordulóhoz méltó alkalom volt a szentmise és a körmenet. Hálás köszönet érsek úrnak, hogy elfogadta a meghívást, köszönet a Szent Adalbert kórusnak, a Máriás lányoknak és minisztránsoknak a szíves szolgálatot, köszönet a 25 éves Szent István Rádió és TV munkatársainak a részvételéért, melynek köszönhetően a rádió felületén visszahallgatható a szentmise. Köszönjük a híveknek, hogy közösen ünnepelhettük templomunk búcsúját, írta Varga József atya. Az Egri Főegyház megye a papság és a rokonság nevében fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Nagy István plébános, esperes, címzetes kanonok életének 73. áldozó papságának 50. évében, október 14-én a hevesi plébánián szentségekkel megerősítve elhunyt. Érte a szentmisét október 22-én, szerdán 15 órakor a hevesi plébánia templomban mutatják be, majd ezt követően az erdőteleki temetőben helyezik sírba az örök élet reményében. A gyászoló család kérésére koszorúk helyett egy szál virággal búcsúzzanak a temetésen részvevők. Nagy István Erdőtelken született 1952. november 23-án, pappám 1976. június 20-án szentelték. Kápláni éveit 1976-tól 78-ig Polgáron, 78-tól 82-ig Kunszentmártonon és 82 illetve 84 között Jászapátin töltötte. 1984-től 1992-ig Dévaványán, 1992-től 2010-ig Tiboldalócon, 2010 és 2025 között pedig Hevesen volt plébános. 2010-től haláláig a hevesi esperesi kerület esperesi feladatait is ellátta, szolgálatát 2017-ben címzetes kanonoki címmel ismerték el. Ha az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyház 120 éves orgonáját, most lehetőség van adományként örökbefogadni egy-egy csípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készülnek. November 16-án vasárnap este 7 órától pedig Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andrád jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét is az orgona felújítására fordítják majd. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy egyre többen a különböző okos eszközökön futó alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Kriston Tamás és Fekete Gábor. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
A mai nappal kezdetét veszi az élvonalbeli férfi röplabda bajnokság. Óriási részvételi rekordot hozott a 40. Spár Budapest Maraton Fesztivál. Bódi Bence, az Ózdi Pitbull Team versenyzője nagy erőkkel készül az október 25-i Budapesti Rendészeti Sportegyesület box és kickbox szakosztály által szervezett 3. Police Fight Challenge jótékonysági küzdősportgálára. 130 év a penge árnyékában címmel megjelent a szolnoki vívás történetét feldolgozó átfogó kötet. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A mai nappal kezdetét veszi az élvonalbeli férfi röplabda bajnokság, a Tipmix Pro Extraliga 2025-26-os idénye. Az első fordulóban este lép pályára a kazincbarcikai csapat. A Vegyész RC a legutóbbi bajnoki kiírást az előkelő 3. helyen zárta, a két nagy csapat, a bajnok Mávelőre és a Finó Kaposvár mögött, míg a Magyar Kupában ezüstéremnek örülhettek. Az Észak-Borsodiak 20 órától a Dunaújvárosi KSE alakulatával találkoznak a Don Bosco sportközpontban. Óriási részvételi rekordot hozott a 40. Spár Budapest Maraton Fesztivál, összesen több mint 40 ezeren indultak a különböző távokon. Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda vezetőjét hallják.
Hát egy fantasztikus eseményt csináltunk, és ugye mivel minden idők legnagyobb magyarországi szabadidő sportesőnye volt az előjelentkezők alapján, ezért láttam a kollégáimon, akik nagyon-nagyon rutinosak, hogy egy picit mindenki nagyobb drukkal állt neki az események, mint általában, hiszen egy picit druk mindig van. Ez olyan, mint egy élő közvetítés, akár egy tévében, akár egy rádióban, egy körkapcsolás mondjuk a sportrádióban, amikor abban a másodpercben történnek a dolgok, és látja mindenki, amikor valósan megtörténnek. Egy élő lüktető városba szervezzük, és itt nincs ismétlés, és nem lehet újra fölvenni, és ez egy picit mindig drukkal jár. Hát most a nagy létszám miatt ez egy kicsit nagyobb drukkal jár. Írtam is a kollégáimnak előtte, hogy gyerekek, szuperül megoldottuk, amikor 20 ezeren voltunk, szuperül megoldottuk, amikor 30 ezeren voltunk, ezt is meg fogjuk oldani most, hogy 40 ezeren vagyunk. Próbáltam ezt a feszültséget, terhet levenni a kollégákról, tehát tényleg nagyon jól megcsináltuk. És ami érdekes volt például a szurkolók, hogy mindenki ezt mondja. Hosszú-hosszú éveken keresztül az egyetlen komoly különbség az volt a európai nagy versenyek és Budapest között, hogy elvétve voltak szurkolók az útvonal mellett. Ezért is tettünk rengeteg-rengeteg zenést, most is 36 zenés pont volt, és kiderült, hogy rengeteg szurkoló volt az utakon, tehát szinte sokan írták, hogy szinte folyamatosan biztatták őket, ami nagyon-nagyon jó. Gyakorlatilag mindenhonnan jöttek, itt Kazasztánból, Tadzsikisztánból futottak, brazilok jöttek, akik Brazíliából repültek kimondottan ide az esemény kedvéért, és ugye még itt szerényen azt szoktam mondani, hogy hány olyan esemény van Budapesten, ahova 119 országból el akarnak jönni. Nagyon kevés, azt gondolom, és ráadásul úgy, hogy nem mondjuk a sportszövetség fizeti az útjukat a világbajnokságra, hanem mindenki a saját pénzén jön el ide. Hát azt gondolom, hogy ez a Budapest turizmusának az egyik legnagyobb ilyen jellegű eseménye.
Kocsis Árpád beszélt a szervezésről is.
Gyakorlatilag van a BSI-nek egy 26 fős belső stábja, akik ugye folyamatosan itt dolgoznak az irodánkban, és készítik elő az éves eseményeket. Van egy körülbelül 60-80 olyan külsős dolgozónk, aki szinte minden eseményen ott van az egész év során. Közülük nagyon sokan vannak, akik 15-20-25, van, aki 30 év velünk dolgozik, és minden eseményen ugyanazt a munkát végzi, mondjuk a rajtszektorban, vagy a kilométertáblák kirakásánál, útvonalbiztosításánál. Ők nagyon-nagyon-nagyon fontosak a számunkra, ők igazi hétvégi szakértő kollégák minden egyes eseményen, és rengeteg, ezen kívül rengeteg alkalmi ember van, akik egy-egy eseményre jönnek. Egy példa, ugye volt a maratonon 11 frissítő állomás az útvonalon, meg volt váltóhely, és 470-en dolgoztak a frissítő állomásokon, 470-en. Minden frissítő állomásnak volt egy teherautója, hogy kivigye azt a rengeteg asztalt, rengeteg poharat, vizet, izotónikásítat, banán, szöllőcukrot, magnéziumot, sótablettát, mindent, amit adunk a futóknak. Mobil WC-ket vittünk minden egyes frissítő állomásra, 11 volt az útvonalon, hangsúlyozom. Mindenhol állt egy mentőautó, volt egy orvosi sátor, ahol volt szakápoló, ha valakinek valami semmi problémája van. Tehát már önmagában egy darab frissítőállomás is egy nagyon komoly logisztikát és nagyon komoly emberi szervezést igényel, és ebből volt ugye 11. De azt, hogy az útvonalat úgy el tudjuk zárni biztonságosan egymástól az autókat és a futókat, ezen majdnem 300 ember dolgozott. Rendőrök, BKV és BKK-s kollégák, forgalomirányítók, versenybírók, kilométer táblaőrök, lehetne még sorolni, akik azért voltak, hogy ez az útvonal, amikor ott a mezőny elhalad, az teljesen biztonságos legyen mind a két fél részére. De mi érdekes, hogy a szemétkezelés például, az utolsó futó után elindult a MOU-nak egy tömörítő teherautója, és gyakorlatilag minden frissítő állomáson összeszedte azt a rengeteg szemetet, amivel jár egy ilyen esemény. Majd amikor elment a tömörítő autó, akkor hoztunk egy locsoló autót, hiszen az izóital az ugye egy édes ital, és ami nagyon sok kiflöccsent a földre, akkor azt is szépen letakarítottuk, hogy úgy adjuk vissza a városnak, ahogy átvettük, vagy mondhatnám azt, hogy még inkább tisztán. Vagy ami ugye egy nagyon érdekesség, körülbelül 15 éve volt egy hatalmas szélvihar az egyik eseményünkön, és néhány száz poharat belefújta Dunába a szél, akkor kaptunk is rendesen, utána felszedtük, de azért kaptunk rendesen, teljesen jogosan. Azóta minden eseményen, minden frissítő állomásnál, amely lent a Dunaparton, a rakparton van, 200 méter hosszan kihúzunk egy úgynevezett tyúkhálót a szalagkorlát mellé, amely megakadályozza azt, hogy a poharakat a szél be tudja fújni akár a Dunába, akár a Duna mellé a kövekre. Hát erre most szükség is volt, mert azért időnként elég nagy szél volt a rakparton szembeszéli éjszakról. Tehát ezt csak azért mondtam ilyen részletesen, hogy milyen elképesztő logisztikai és technikai apparátus és felszereltség kell ahhoz, amiből a futó csak annyit érzékel, hogy 5 kilométernél vagy 10 kilométernél elvesz egy pohár vizet, vagy elvesz egy sótablettát, gyorsan megissza, azt a poharat bedobja a gyűjtőedénybe, vagy éppen ledobja a földre, és fut tovább, mert neki az a célja, hogy minél hamarabb célba érkezzen, és az állomásonként az 50-60-70 ember pedig kiszolgálja. Egy érdekes technika, megint logisztika, ugye, hogy itt nálunk mindenki győztes, aki célba ér, és mindenki nyakába akasztunk egy ugyanazt a gyönyörű szép érmet, kiosztottunk ott 10-valahány ezer érmet a célvonalon, hogy az ott legyen, ott legyenek az önkéntesek, a segítők, akik mindenkinek a nyakába akasztják folyamatosan. Ennek is megvan egy ilyen rotációs forgórendszere, hogy ezt hogyan lehet úgy megcsinálni, hogy ne álljon a sor, hanem azonnal oda kerüljön. Vagy ami nagyon érdekes például, és ezt biztos, hogy a hallgatók nem is gondolják, hogy két nagyon komoly kórházi sátrat építünk föl, ahol fektetők vannak, fantasztikus orvosi egészségügyi berendezések vannak, hogyha valaki túlfutja magát, bármilyen problémája van, azt helyben meg tudjuk oldani, és ha valaki hátán mégis nagyobb a gondja, akkor pedig rohamkocsival elvisszük a kórházba. Három futónkat kellett most elvinni a kórházba, akik túlváltak magukat, illetve kettő közülük lázasan indult el, elkövette azt a hibát, és sajnos ez be is következett. Tehát fölépítünk egy ilyen kis kórházat, és akkor van négy olyan nagyon rutinos szakápoló, aki ott áll a célvonalhoz 5 méter erre, és nézi a befutóknak a szemét, és megelőzik a bajt. Ha valaki látják, hogy egy kicsit túlfutotta magát, kicsit gondjai vannak, akkor azonnal ott vannak, elkapják, beviszik a sátorba, megitatják, adnak neki valamit, ha szükség van, és úgy engedik tovább. Tehát nem engedjük el kontroll nélkül a futóinkat.
Bódi Bence, az Ózdi Pitbull Team versenyzője nagy erőkkel készül. Az október 25-i Budapesti Rendészeti Sportegyesület box és kickbox szakosztály által szervezett 3. Police Fight Challenge jótékonysági küzdősportgálára. Most őt hallják.
Számomra ez egy nagyon nagy jelentőséggel bír, ugye, hogy a elhunyt rendőröket és családjukat így ezzel tudjuk támogatni, hogy részt vegyünk ezen a versenyen. Hát nekem személy szerint remélem, hogy egy nagy lehetőség, hogy kitörni esetleg ebből a városból, edzés szempontból, ugye dupla annyit edzünk. Bejött a képbe ugye egy pár magánedzés, ugye egy pár pontkesztyű, minden héten legalább egy 5-6 edzés, egy sok küzdőedzés, úgyhogy változatos.
A gála teljes bevétele a szolgálat teljesítés közben közhasznú alapítványt illeti meg. Edzőjével főként a kézmunkára összpontosítanak. Körülbelül 2 hónapja derült ki, hogy a borsodnádasdi rendőrös járőre képviselheti az Egyesületet és Ózdot a rangos nemzetközi megmérettetésen. A rendezvény célja a küzdősportok, önvédelmi sportok népszerűsítése mellett az összefogás azokért a rendvédelmi dolgozókért, akik életüket, egészségüket áldozták szolgálatuk teljesítése során. A hazai versenyzők mellett szorítóba lép a New York-i rendőrség 12 fős csapata is Budapesten, a Ries Levente sportarénában. Magyarország összes rendvédelmi fegyveres szervezetének soraiból érkeznek sportemberek a viadalra, hogy az ökölvívás, illetve K1 szabályrendszere szerint összemerjék erejüket és tudásukat egy jó ügyért ringbe szállva. Sós Lajost, az Ózdi Pitbull Team edzőjét hallják.
Én nagyon büszke vagyok rá, mert rengeteg versenyt nyert már nekem. Ezen a versenyen nyilván meg kell majd mutatni a másik oldalt is, még ami van benne, hisz egy amerikai ellenfele lesz a Bencének. Bízunk benne, hogy az emberekben előjön az, hogy igen, itt el kell mennünk, és tiszteletünket kell tenni, és nem, remélem, hogy mi is nagyon jó fogunk kijönni a Bencében.
130 év a penge árnyékában címmel megjelent a szolnoki vívás történetét feldolgozó átfogó kötet. Békési István könyvét a napokban mutatták be a Versegi Ferenc könyvtárban. Most őt hallják.
1970-80-as években akkor volt a csúcs. Mind a 3 fegyvernemben, mind a törben, párbaj törben és kardban első osztályban voltunk. Tehát azt lehet mondani, a teljes szakág, akkor még ugye a mávesének hívták, azóta ugye ez változott már, a teljes erőben mindenki végül is első osztály volt, az volt a csúcs a 70-80-as évek.
A szolnoki Damjanics János Múzeumban márciusban nyílt meg az a kiállítás, amely 1890-től napjainkig mutatja be a szolnoki vívósport történetét, felidézve a sporták helyi fejlődésének legfontosabb állomásait. A 130 éves a szolnoki vívás című tárlat Békesi István gyűjtőnek, a szolnoki Magyar Szabja Vívóiskola vezetőjének a munkásságát dicséri, aki az azonos címmel nemrégiben kiadott könyv egyik példányát a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárnak adományozta. Gacov Katalin könyvtárigazgatót hallják.
Mi mindig örülünk, amikor egy szerző megkeres minket, hogy itt szeretné bemutatni a könyvét, és szeretne a könyvtárnak adni ezekből a könyvekből, hiszen így biztos, hogy eljut a szolnoki olvasókhoz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!